mai napra rendelt igét olvasom a Jób könyvéből, a Jób könyvének a 23. fejezetéből. A 23. fejezetnek valamennyi versét, mind a 17 versét hallgassuk figyelemmel. Akkor megszólalt Jób, és ezt mondta. Most is csak lázongás, ha panaszkodom, kezemmel kell elfojtanom sóhajtásomat. Bár tudnám, hol találom Istent, elmennék a trónusáig, elé terjeszteném ügyemet, tele lenne szám szemrehányással. Hogy megtudjam, hogy milyen szavakkal válaszol, és hogy megértsem, hogy mit mond nekem. Teljes erővel perele majd velem, vagy csak csöndesen figyel rám. Becsületes emberként vitatkoznék vele, és végleg fölmentene engem a bírám. De ha kelet felé megyek, nincs ott. Ha nyugat felé, nem veszem észre. Ha északon működik, nem látom. Ha délre fordulok, ott sem láthatom. Csak ő tudja, milyen úton járok. Ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok. Szorosan járok a nyomában. Az ő útján maradok, nem térek le róla. Ajkának parancsából nem engedek, keblenbe zártam szája mondásait. Mert ő ugyanaz marad, kiváltoztathatná meg, véghez viszi, amit lelke kíván. Bizony beteljesíti, amit kiszabott rám, ilyesfélét gyakran szokott tenni. Ezért megrettenek színe előtt, ha csak rá gondolok is, rettegek tőle. Mert Isten csüggesztette el szívemet, a mindenható rettentett meg engem. Mert nem a sötétség miatt kell elnémulnom, nem az arcomat borító, sűrű homály miatt. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra, és érthetővé az ő igéjét. Jöjjetek most, ezért fennállva közösen imádkozzunk. Urunk Istenünk, megvallottuk, hogy Te vagy a mi egyetlen reménységünk, és mi is Jóbbal együtt elé szeretnénk állni a Te trónusod elé, hogy megvizsgálj bennünket, hogy lásd életünket, terheinket és örömeinket, kérdéseinket és válaszainkat, amelyeket megfogalmaz a mi hitünk, vagy éppen a mi kételkedésünk. Te eléd akarunk állni akkor, amikor nincsenek szavaink, hogy elmondjuk, hogy mi az, ami bennünk van, mert olyan üres és olyan csendes minden. És Te előtted állunk akkor is, amikor dől belülünk a panasz, amikor tele vagyunk nyomorúsággal, és amikor se vége, se hossza nincs annak az ellentmondásnak, ami a hitünk és a megtapasztalt életünk és a valóság között van. Úgy állunk meg előtted, mint az az ember, aki viaskodik önmagával, aki küzd mindazzal, ami körülveszi, de amely mégis beléd akar kapaszkodni, és tőled vár segítséget. Így jöttünk, hogy újíts meg bennünket. Így jöttünk, hogy csendesítsd le háborgó lelkünket, hogy az örömeinket tedd a helyére, hogy azért hálát tudjunk adni, azért téged tudjunk dicsérni. Így kérünk, hogy a Te igéd nyíljon meg előttünk, hogy értsük az emberi szavakon keresztül a Te igédet, a Te üzenetedet, hogy az megteremhesse bennünk az ő gyümölcseit. A Te lelked áldásait kérjük, légy itt jelen ezen az Isten tiszteleten, engedd, hogy találkozhassunk Te veled. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 65. Zsoltárral. Szeretném közben mondani, hogy itt elő nagyon sok helyet látok, a partra viszont megtelt út közben. Ha valaki szeretne, az ének alatt előre jöhet és leülhet. A 65. énekünknek, Zsoltárunknak az első versét énekeljük. A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. A Jób könyvének 23. fejezetéből, a 16. versből hallgassuk újra Isten szavát. 16. versben eképpen van megírva Isten igéje. Mert Isten csüggesztette el szívemet, a mindenható rettentett meg engem. Amen. Már nem ismerem azzal kezdeni ezt a mai ige hirdetést, hogy bemutassam Jóbot. Most már hetek óta küzdünk vele együtt, olvassuk az ő történetét és gondolatait, ifjúsági bibliaórán, gyülekezeti bibliaórán, igehirdetésekben is többször előkerült az ő élete. Ott voltak azok a nyomorúságok, amelyeket vele együtt átéltünk, és úgy tűnik ez az egész történet úgy megrekedt. Túl hosszúra nyúlik. Az elején egy-két fejezet bevezet bennünket abba a titokba, ami az ő életében történik. Aztán a vége fele, majd jó néhány fejezettel később, ott lesz majd a megoldás. És a kettő között, ma így mondanánk, egy hosszúra nyújt nyüglődés van. Megrekedtek a dolgok. Ugyanazok a gondolatok térnek vissza, ugyanazok a feleletek születnek meg a vigasztalóktól, ugyanazok a kérdések merülnek fel az emberbe, és egy kicsit nehezemre is esett újból elővenni, és arra gondoltam, hogy mit lehet még kihámozni mindezek közül a gondolatok közül. De lehet, hogy pont ez az az alaphelyzet, ami nagyon is közel hozza mindazt, ami így történik. Az, hogy a mi életünk hosszú időkre megreked. Hogy nem úgy van, hogy az egyik nap történik velem valami, abból kérdések születnek, és a másik nap ott a felelet. Nem úgy történik az életünk, hogy felmerülnek a hitünkkel kapcsolatos kérdések, vagy éppen az Isten irányába elmondott panaszaink, és aztán néhány nap múlva, vagy hét múlva az Isten tárcán hozná a megoldást. Hanem valahogy úgy megreked a mi életünk is, és vannak ilyen hordozott kérdések és ilyen hordozott problémák, amelyek visszatérnek. Nem sokára jövő héten belelépünk abba a csodálatos időszakba, amit adventnek nevezünk, a várakozás ideje, mintha évről évre megint előhozná azt, hogy annyi mindenre vár az ember, azon kívül, hogy Krisztus születésére várunk. Annyi mindenben várunk még arra, hogy az Isten változást hoz az életünkbe, hogy jobbá lesznek a dolgaink. És megrekedünk, és adventről adventre mindig visszatérnek ugyanazok a gondolatok. Mikor lesz már? És mindenki folytatja a saját elképzelését, vágyait, hogy valami folytatás lesz, valami megoldás születik. Megint így közeledünk ennek az embernek az élete felé, és ebben az életben ott vannak újból azok a vigasztaló barátok, akiket már csak idézőjelben mernék barátnak nevezni, akik a lelki gondozás valamennyi hibáját elkövetik. Először is a saját bölcsességükre építenek, mindig a saját logikájuk, gondolatuk szerint szeretnék megmagyarázni a szenvedő embernek, hogy mi is történik az életébe, hogy mivel kell számolnia. Ezek a logikai utak aztán elvezették őket egészen a saját csapdáikig, hogy olyasmiket kell kimondjanak, amiben igazából ők maguk sem akarnak hinni, hogy egy olyan Istent rajzolnak meg Jób elé, aki könyörtelennek is tűnik sokszor, illetve aki az igazságát néha mellőzi. Ezekkel meg kell küzdeni. De nem csak Jóbnak, hanem nekünk is. Nem csoda, hogyha egyszer csak újból és újból jó felkiált, és azt mondja, hogy elcsüggettem. Most már elég volt. És most is ez hangzik el, mert Isten elcsüggesztette a szívemet. Valamiféle kezdeti hitvallás azért elég erősen ott volt ebben az emberben, és újból-újból visszatér, aztán majd minden nyomorúságra megpróbálja ezt újból ráhúzni, hogy hát ez volt az én életemnek a mottója. Ez volt az én életemnek az útmutatója, akkor most is igaz kell legyen. Olyan határozott volt az elején. Az Úr adja a dolgokat, és az Úr elveheti. Áldott legyen az Isten neve. Semmit sem hoztam ebbe a világba, nem is viszek el innen semmit. Olyan erősen lehetett érezni a különbséget, hogy én ezt nem tudnám elmondani, amit ő kimond. És ettől kezdve próbálja újból és újból a maga számára is bizonyítgatni, hogy de ez igaz kell legyen minden pillanatában az életemnek. Ennek igaznak kell lennie akkor is, amikor én már belefáradtam abba, hogy a küzdelmeimet vívjam. És nagyon érdekes, hogy ebben a csüggedésben, noha a maga számára sok erőt nem mindig tud adni, minket eligazít, mert benne van a maga hitvallása. Milyen érdekes, hogy az elcsüggett embernek is van hitvallása, van reménysége. És nyilván, hogy ez így is kell legyen annak az embernek az életében, aki megismert az Istent. Aki az Isten közelségében van. A hitvallásom nem szűnik meg akkor, hogyha olyan dolgokkal találom magam szemben, amit első gondolatra nem tudok egyeztetni azzal az örökkévaló Istennel, akit én korábban megismertem. Az első gondolata az alapelve Jobbnak. Az Isten csüggesztette el a szívemet. És hozzá is teszi, nem a sötétség miatt kell elnémulnom, nem az arcomat borító sűrű homály miatt. Itt nem azért panaszkodom, ami velem történik. Itt nem okolom azokat a helyzeteket, amiben én belekerültem. Itt nem helyzetekkel kell szembenéznem, hanem az örökkévaló Istennel. Én az Isten miatt csüggettem el. Az Isten csüggesztette el a szívemet. Ő úgy látja, hogy minden történés mögött ott van az az Isten, akit ő megismert. És minden történéssel úgy lehet csak szembeszállni, hogyha tudom, hogy mögötte ott van az Isten. Hogy az nem csak úgy véletlenül van az életemben, hogy az nem csak úgy kialakult, nem csak ez a helyzet adódott, hanem amögött ott van az Isten. Nagyon merész gondolat ez, mert akkor el kell fogadnom azt is, hogy ami nyomorúság az életemben, az is az Istentől való. Az is az Isten engedélyével, sőt akaratával van jelen az életemben. De ő ezzel most szembe mer nézni, és elmeri mondani, hogy akkor én nem más miatt szomorkodom, hanem az Isten miatt szomorkodom. Az Isten terve miatt, amit az én életembe véghez vitt. Ezek nem önálló hatalmasságok, amelyekkel én küzdök, hanem ezek mögött egyedül az örökkévaló Isten áll. És ettől én megrettenek, mondja Jó. Ettől nekem elcsügged a szívem. Milyen érdekes, hogy ha olvassuk az ő panaszkodását, akkor nem arról panaszkodik, hogy ő fél a haláltól, hogy fél az elmúlástól, hogy fél ezektől a dolgoktól, amik egyszer csak végleg tönkreteszik az életét. Sőt, éppen ezt mondja legtöbbször a panaszában, hogy bár elmúlnék, bár végem lenne, ő az élettől fél. Attól az élettől, ahol szembe kell néznem azzal, amit így fogalmaz, hogy az Isten beteljesíti azt, amit eltervezett róla. Hogy az Istennek van egy elrendelt gondolata az én életem felül, és én azt nem tudom kiszámítani. És az én életemnek az igazi félelmei, azok nem attól, vagy abból születnek, hogy egyszer elmúlok. Sokszor erre próbáljuk ráfogni, hanem attól, hogy élnem kell. Az élet az sokkal félelmetesebb, mint a halál. Az élet az sokkal kiszámíthatatlanabb. Abban sokkal több próbatétel jöhet még. Ott sokkal többször kell számítanom arra, hogy elfogy a saját erőm, és valakiben meg kell kapaszkodnom. Ott sokkal több olyan lehetőség van, amikor már minden szál elszakad, és csak az imádság marad meg nekem. Az élet az sokkal viszontagságosabb. És ki tudja, hogy milyen úton akar engem az Isten elvezetni önmagához. Jobb, amikor megfogalmazza, hogy az Isten csüggeszti el a szívét. Az Isten rettenti meg őt, akkor ő ezt nagyon jól látja. Hát milyen az ő helyzete? Egy nagy nyomorúság. És mit fogalmaz meg? Bizony beteljesíti, amit kiszabott rám. Ki tudja, mi jöhet még ezután? Ilyesfélét ő gyakran szokott tenni, mondja. Igen. Az Istennek nem ez az utolsó helyzete, amikor én nem fogom érteni, hogy ő mit akar. Nem ez az utolsó állapot, amit most érzek, hogy nem tudom, hogy mi a megoldás, hanem ilyet még sokszor csinál az Isten. És ez megrettenti az embert. Nyilván, hogy az ő megrettenésében az a csodálatos, hogy közben Istent keresi. És nem elszaladt tőle. Nem megijed úgy tőle, hogy azt mondaná, hogy akkor máshol kell keresem az életem megoldását, mert ez egy félelmekkel teli út. Márpedig, ha valaki belegondol abba az útba, amit Jézus is a tanítványok elé megrajzol, hogy ezen járjatok, és elmondja, hogy üldöztetés lesz rajta, hogy megvetnek titeket, hogy nem lesz olyan egyszerű az a bizonyságtétel, amit rátok bízom, akkor az ember megrettenne, és azt mondaná, hogy jó, hát akkor ezt kivállalhatja. Kihallgatja ezeket a kemény beszédeket. De ez a megrettentés, ez a csüggedés, valami olyasmi, amiről Pál apostol később beszél, és ő olyan szépen meg tudja ezt fogalmazni, ami számunkra, és eligazít. Azt mondja, hogy a világ szerinti megszomorodás halálra vezet. De az Isten szerinti szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez. Hogy az Isten el tudja csüggeszteni úgy az ember lelkét, hogy azáltal mégis közelebb kerülök hozzá. Hogy mégis az üdvösség közelebb jön az én életemhez. És bizony, sokszor mi a világ szerint szomorodunk meg. És a csüggedésünkre nem az igaz, ami a jó véra. Hogy közben én a megrettenést okozó Istenhez egyre közelebb kerülök, és elmondhatom azt, hogy én még akkor is a trónja elé szeretnék állni, és ott el akarom mondani az ügyemet. Hanem inkább úgy rettenek meg tőle, hogy hátrébb lépek. Dávid királynak a példáját is hadd hozzam, aki nagyon sok bűnt elkövetett az életében, mégis az Isten egyik kiválasztott embere volt. És az egyik nagy mulasztása, vagy nagy nyomorúsága után, nagy bűne és vétke után, az Isten küldi a prófétát, és azt mondja, hogy akkor most válasz magadnak büntetést. Válaszd ki azt, hogy mi legyen a csüggedésednek az igazi oka. Választhatsz. Vagy jön az éhínség az országodra. És az emberek egymást fogják letaposni, és az emberek egymást fogják tönkretenni. Vagy pedig jön majd az ellenség. Akkor a külső ellenség fog téged rabolni és fosztogatni. Vagy jön a tök halál, és elhullik az, amit az Isten úgy gondol, hogy elhulljon. És erre megszólal Dávid, és azt mondja, hogy inkább az élő Isten kezébe esek, mint az emberekébe. Mert ha az Isten csüggeszt el, akkor az Istennél ott van az irgalmasság, akkor ott van a kegyelem. Az emberek kezére nem akarok hagyatkozni. De az Isten, amit elvégez az életemben, még ha büntetés, abban is benne van az ő szeretete és a kegyelme, és tudja, hogy azt mi végre akarja elvégezni. És Jób ezt érti. De azért a csüggött ember lázad. És ebben is megfogalmazódik minden nyomorúsága és minden kérdése. Ő többször is elmondja már, hogy ő igen, ott az Isten előtt szeretne védekezni, hogy szeretné szembeállítani a saját érveit az Isten érveivel, és az Isten igenis hallgassa meg őt, és aztán érveljen, most is elmondja azt, hogy teljes erővel érveljen ellenem, vagy pedig hallgassa végig, amit én mondok. De az igazi feleletet nem abban várja most már, hogy az Isten elmondja, hogy mi miért történik az életében. Most csak egy olyan feleletet vár Istentől, ami őt meg tudja erősíteni. Az Isten ítéletére vár. Nagyon érdekes, hogy az ember, aki fél az Isten ítéletétől, egyszer eljut odáig, hogy most már nem a miértek izgatnak. Most már nem az az érdekes, hogy az Isten hogy magyarázza ki magát, hogy mit miért tett az életemben, hanem szeretném az ítéletemet hallani. Szeretném, hogy hogy döntött az én ügyem felől. Most már csak ez számít. És ennek az ítéletnek azért olyan nagy a súlya, mert Jób itt ebből a gondolatból várja az Isten szájából azt, hogy vajon mindaz, amire felépítette az életét, most meg fog-e állni. És ez nagyon fontos számára. Vajon megdőle mindaz, amit eddig az Istenre bízott? Az egész élete. Hiszen most már itt ez válik kérdésessé, hogy az egész életem egy tévedés volt, hogy egy olyan Istenre építettem rá, aki egyáltalán most már lerázza magáról az én ügyemet, és nem is foglalkozik tovább velem, aki végzett velem, és azt mondja, hogy ennyi volt számodra. Vagy pedig egy olyan Istennel találkozom, aki alátámasztja azt, hogy amit én eddig tettem, azt én jól tettem. És Jób ezt szeretné az Istennel elrendeztetni, vagy megfogalmaztatni a maga számára. Hát ő élt egy életet. A Biblia így jellemzi őt, hogy igaz és fedhetetlen életet. Ami nem azt jelenti, hogy ő egy bűntelen ember lett volna, hanem azt jelenti, hogy ő mindig a dolgait egyeztette az Istennel. Őnek az élete ott volt az Isten előtt. És most arra akarja rábírni Istent, hogy adj nekem feleletet, hogy elhibáztam a döntésemet, hogy rábíztam mindent. Vagy pedig jól döntöttem. Mondd már ki végre. És nagyon szeretnénk mi is sokszor, főleg akkor, amikor az ember megkeseredett állapotban van, az Isten valamiféle megerősítést adna. Mert nekünk szükségünk van arra, hogy megerősítse a hitemet, és azt mondja, hogy igen, ezt így kell lesz csinálni. Ennek így majd megszületik a gyümölcse. De legalább erősíteni meg, hogy legyen kitartásom, hogy tovább vigyem a magam küzdelmét. A tanítványok jutnak eszembe. Azok a tanítványok, akik Jézus halála után együtt vannak, elcsüggettek, maguk elé néznek, és valamiféle megerősítésre várnak. Arra várnak, hogy valaki odalépjen hozzájuk, és elmondja azt, hogy nem ment kárba az a három esztendő, az a sok odafigyelés, az a sok próbatétel, az a sok tanulás, amit Krisztustól hallottatok. Az nem egy elpocsékolt idő volt. Az volt az igazi út. És az Isten megjelenik azok számára, akik várják ezt a megerősítést. Megjelenik Jézus, megmutatja a sebeket a kezén, a lábán, oda megy hozzájuk, és azt mondja, hogy meg lehet fogni, meg lehet tapintani engem, itt vagyok. Ez a bizonyíték arra, hogy ti jó úton jártatok. De azért az a néhány pillanat, ami órákba telt, vagy napokba lehetett számolni a tanítványok életébe, az nagyon hosszú idő, mindenféle megerősítő jel és pecsét nélkül. És jó, ezért türelmesen vár egy darabig, de most már nagyon kell neki a felelet. Uram, mondd, hogy jó úton járok. Mondd, hogy nem tévesztettem el az utat. Mondd, hogy tényleg ez az út, amely hozzád vezet, ami az üdvösségre vezet. És akkor ott van egy harmadik gondolat, amivel Jób a panaszát ebben a fejezetben zárja, hogy aztán a következőben újra kezdhesse. Az egy keresés. Egy közösségkeresés. Istennel akar lenni. Nem egy újdonság ez az ő életébe, hiszen mindig valahol ez volt a vágya. Ugye többször is emlegeti, hogy oda az Isten trónja elé szeretne állni. De most valahogy ez az Istennel való közösség, ez egész más alapokon nyugodna. Most nem arról van szó, hogy ő eddig is ott volt szorosan a nyomába, hogy keblébe zárta az ő szavait, hiszen ezeket elmondja. Milyen érdekes, hogy ő keresi Istent, és azt kérdezi, hogy hol van Isten, és utána megfogalmazza, hogy az Isten megszokta őt vizsgálni, hogy szorosan ő a nyomában jár, hogy az ő útján maradt, és nem tért le róla, hogy ajkának parancsából nem engedett, és keblébe zárta a mondásait. Hát egy olyan ember, aki szorosan az Isten nyomába jár, miért tesz fel egy olyan kérdést, hogy hol van Isten? Hát akkor eddig kit követett? Nincs ebben ellentmondás. És jó, itt azt fogalmazza meg, hogy igen, mi sokszor megismerünk egy Istent, akit követünk. Akinek vannak parancsolatai, vannak rendelkezései, vannak elvárásai az életünkre nézve. Mi ezeket tudjuk, és eszerint próbáljuk is élni a hétköznapi életünket, megpróbáljuk követni őt ezen az úton. Megpróbáljuk olyan lenni, mint amilyennek látni szeretne. De most nem ezzel az Istennel akarok találkozni, mondja Jób. Nem azzal, aki elém tárja az ő útjának titkait, nehézségeit, fáradtságait. Nem az, aki követelményeket támaszt elém. Hanem most azzal az Istennel szeretnék találkozni, aki az én személyes Istenem. Azzal az Istennel, aki engem meghallgat. Azzal az Istennel szeretnék találkozni, aki az én egyetlen reménységem. Az, akiről majd úgy tudok egyszer fogalmazni, hogy az én megváltóm, aki még a porom felett is megáll. Én most azzal szeretnék foglalkozni, azzal az Istennel, aki nem az egész világot akarja megváltani, hanem csak az én életemmel foglalkozik. Úgy tűnik, hogy ez egy nagyon önző gondolat. És mégis a Biblia nagy hangsúlyt tesz arra, hogy az embernek legyen meg a személyes Istene, aki az övé. Nem csak mindenki. Jó egy közösségben, egy gyülekezetben az Istent tisztelni, hódolni és imádkozni. De nekünk szükségünk van arra, hogy ez az Isten, hadd mondjam így, idézőjelek között az az enyém legyen. Nem úgy az enyém, hogy én találom ki magamnak, hanem úgy az enyém, hogy tudom, hogy én az övé vagyok, és velem tud foglalkozni. Amikor Jób idáig eljut, akkor megnyugszik megint. Aztán lehet, hogy újra kezdődnek a panaszok, de mindig ez a gondolat az, ami végleg lezárja azt a panasz áradatot, ami ott van az életében, mert idáig el tud jutni, hogy tehát nekem van egy ilyen személyes Istenem. milyen nagyon sokat jelentett a tanítványok számára, illetve azok számára, akik Jézussal találkoztak, hogy az Isten nem csak a magasságból valami külső hatalomként szólal meg az életükbe, hanem oda leül melléjük, beszél velük, együtt eszik, együtt iszik, részt vesz az életüknek minden apró pillanatában. Valahol Krisztuson keresztül így kellene megismerjük az Istent. Akkor lenne az a mi Istenünk igazán. Adja Isten, hogy mindezek a gondolatok minden csüggedésünk ellenére lehessenek a mi hitvallásaink, és megerősítő gondolatok legyenek akkor, amikor az ember úgy gondolja, hogy nem is olyan egyszerű az az élet, amit élni kell, amit az Isten nekünk kirendelt. Még egyszer így olvasom, bizony beteljesíti, amit kiszabott rám. Nem kell ettől félni és megrettenni akkor, hogyha tudom, hogy ott van mellettem az, akire eddig is mindent rábízhattam. Csendesedjünk el, és Isten elé vigyük imádságba minden elcsüggedő vagy hálaadó gondolatunkat. Jöjjetek fönnállva, imádkozzunk! Úrunk Istenünk, Te eléd visszük a mi ügyünket, Te eléd terjesztjük gondolatainkat, vitatkozásainkat. Sokszor még talán olyan erősen is lehetne fogalmazni, ahogy Jób tette, szemrehányásainkat. Köszönjük Istenünk, hogy mégis a csüggedéseink ellenére megtartottál bennünket, vezetted az életünket, és mint mindenből szeretnéd kihozni a legjobbat, a veled való találkozást és közösséget. Nagyon sokszor szeretnénk úgy találkozni veled, mint Jób. Úgy találkozni, hogy a kérdéseinkre adj szavakat, feleleteket. Gondolatainkban adj tisztánlátást. És most beérjük azzal, hogy találkozunk te veled. Még akár úgy is, hogy nem szólsz, hogy csendben vagy, vagy csendben körülfogod a mi életünket. És ebből is oly sok mindent meg lehet érteni. Meg lehet érteni, hogy minden a te kezedben van. Az életünk, ennek a világnak sorsa, irányítása, mindaz, ami ránk következik, mindaz, ami kiszámíthatatlan. És ha el is csüggedünk, akkor egyedül veled kell szembenéznünk. Ezért szólítunk meg téged újból és újból imádságban, ezért visszük a te trónusod elé gondjainkat, fájdalmainkat, betegségeinket, gyászunkat. Most is így tesszük. Imádkozunk azokért, akik meggyengültek, akiknek elfogyott az ereje. Nem csak lélekben, sokszor testben is. Eléd visszük azokat is, akik szeretnének ünnepre készülni, akik a következendő időket arra akarják használni, hogy valahogy az életük megújuljon, megszépüljön, a közeledbe kerüljön. Te segíts bennünket, hogy ezek ne csak emberi elhatározások legyenek, hanem a te szent lelkednek munkája is egyben. És köszönjük azt a találkozást, amely most létrejöhetett, amelyből most is erőt lehetett meríteni, amelyben benne volt a vigasztaló szavad, és amely egyenesen Krisztusra tudott mutatni, és az üdvösségre. Így kérünk, hogy vezess bennünket tovább azon az úton, amely nem az értelemnek az útja, hanem amely a hit útja. Vigyázz erre a gyülekezetre, annak minden tagjára. Engedd, hogy a mi szolgálatunk kedves legyen te előtted. És imádkozunk ezért a békétlen nagyvilágért is, hadd lássanak meg téged, hogy ismerjék fel az életre vezető utat. Kérünk, maradj kegyelmedből mi velünk, most és minden időben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.